A keserves kínszenvedés szemlélődő tisztelői közül, akiknek a tövissel koronázás kínjaiban való részvétel kegyelme ugyanilyen látomás közben adatott, tudnilik, hogy választhattak két korona közül, csak kettőt nevezünk meg, Szijjénai Szent Katalint és a Szijjénai Clarissa apácát, de Krogis Pasiteát. Minden ilyen látomásban ugyanazok a mozzanatok térnek vissza kis eltérésekkel. Mindezek írnoka Anna Katalin fejének ezen érintettségét és a vér lecsordulását homlokára és arcára, oly mértékben, hogy a vér bőven csordult a nyakában lévő kendőre is, fényes nappal és közvetlen közelről a tulajdon szemével látta. Igen, ez nem kevésbé bizonyos, mint az, hogy én magam láttam a homlokán lecsorduló verítéket. Végül teljesült a vágya, hogy kolostorba léphetett. Egy szűz szülei úgy nyilatkoztak, hogy csak akkor adják az ő kolostorukba a lányukat, akit a dülmeni ágostonos apácák szívesen fölvettek volna, ha vele együtt Anna Katalint is fölveszik. A szegény kolostor kissé vonakodva elfogadta az ajánlatot, bár Anna Katalinnak semmi hozománya nem volt. 1802. november 13-án, 8 nappal Mária templomi bemutatása előtt öltöztették be novíciának. Ami napjaink kolostoraiban, az 1800 utáni években a régi rendből és szigorból hiányzik, hogy a novíciák hivatását néhány önmegtagadással próbára tegyék, azt a gondviselés más próbatétekkel pótolta nála, és ezek szigoráért Anna Katalin soha nem tudott eléggé hálát adni. Fáradtság, lemondás, szenvedés, amit az ember egyedül vagy másokkal egyetértésben Isten dicsőségére magára vállal, könnyen elviselhető. Hanem az már a Krisztus keresztjéhez nagyon hasonló kereszt, ha valaki igazságtalan vádakat, megszégyenítést és büntetést zúgolódás nélkül és állandó szeretettel tud fogadni. Isten úgy rendelkezett, hogy a noviciátus évében azt a fegyelmet, amelyet egy bölcs novícia mesternő a korábbi, szigorúbb fegyelmű időkben kirót volna rá, önként vállalja, és ő megtanulta, hogy a társnőinek, mint Isten üdvösséges eszközeinek, még később is sok mindent megköszönjön. Mivel pedig élénk kedélyének a kereszt azon iskolája volt a legszükségesebb, amelybe Isten egész életében küldte, végül, hogy ezt az iskolát soha el ne kerülhesse, 5 szent sebének jegyével odaszegezte. És azzal, hogy Anna Katalin képtelenné vált természetes étel magához vételére, mint böjtölő iskolást odaültette, hogy ezzel megjelölten sokaknak botrány legyen. Sokan vádolják, gyanúsítsák és csúfolják, mint halálig, sőt, talán még a síron túl is. Hála legyen Istennek mindezért! Helyzete a kolostorban többszörösen is keserves volt. Nem volt senki a nővértársai közül, sem egy pap, sem egy orvos, aki megértette volna állapotát. Korábban ugyan már megtanulta az egyszerű emberek között elrejteni csodálatos adományait és lelki állapotát. Ez most az állandó együttlétben a sereg jámbor és jóindulatú, de egyre kíváncsibb és lelkileg egyre féltékenyebb nővértársakkal lehetetlenné vált. És az akkoriban a környezetében nagyon szegényes kolostori szellem, mely a lelki élet ilyen megnyilvánulásai tekintetében nagyon tájékozatlan volt, még szorongató volt számára, miközben ezek a jelenségek ritka formákban nagy mértékben fordultak elő vele. Minden ellene irányuló beszédet, minden gyanúsítást úgy látott és fogadott, mint a szívébe találó hegyes nyilvesszőt. Még ha ezek a megnyilvánulások a kolostor másik végében történtek is. Úgy érezte, hogy a szívét ezerszer átszúrták. De mindent elviselt türelemmel és szeretettel, anélkül, hogy jelét adta volna, mindenről tud. De néha felfokozott állapotában a szeretet arra késztette, hogy egyik másik őt utáló nővértársa előtt leboruljon, és könnyek között kérje a bocsánatát. Ezért meggyanúsították azzal, hogy hallgatózik. A rejtett ellenszem lelepleződött, és erre nem tudtak magyarázatot adni. Titkolt érzéseik nyilvánosságra kerülése kellemetlen volt számukra. Mivel a rendi regula Anna Katalin számára szent volt, a kolostorban viszont néhányan kevéssé törődtek vele. Ő, aki lélekben látott minden áthágást, néha belső késztetésre, hol itt, hol ott, váratlanul megjelent, ahol fecsegéssel vagy a szegénység elleni vétséggel megsértették a regulát, és önkéntelenül idézte a regula megsértett szakaszát. Ezek az események kísértetiessé és kellemetlenné tették a könnyelműbbek szemében. Isten bőségesen adta neki a könnyek adományát, az emberek minden bűnét és hálátlanságát, az egyház minden fogyatékosságát és szenvedését, környezete minden tökéletlenségét és saját erénybeli szegénységét gyakran órákon át siratta az Úr előtt a templomban. De ki érthette meg ennek a magasabb rendű részvétnek a könnyeit, ha nem az, aki előtt sírt? Az emberek szemében önfejűnek, engedetlennek és hasonlóknak tűnt. Gyóntatója parancsára a többieknél gyakrabban kellett áldoznia, mert attól kellett tartani, hogy a lélek e tápláléka utáni éhségébe belehal. Ez a lelkület féltékenységet szült, sőt, a képmutatással is vádolták. El kellett viselnie sokak aggodalmát, sőt vágyját, hogy vele egy ügyetlen, vérszegény parasztlányt vettek föl a kolostorba. Számára a legfájdalmasabb az a gondolat volt, hogy a társai miatta bűnbe sodródtak. Ezért szüntelenül kérte Istent, hogy büntesse meg őt a felebaráti szeretet parancsának e megsértéséért. Hamarosan ezután súlyosan megbetegedett, ami 1802 karácsonyán heves szívtáji fájdalommal kezdődött. Ez a fájdalom felgyógyulása után sem múlt el, és ő szótlanul viselte éveken át. Míg 1812-ben egy extázisban a fájdalmas helyen megkapta a kereszt külső jelét, ahogy a későbbiekben erről szó lesz. A vélemény, hogy gyengeségével és betegségével a kolostornak inkább terhére, mint hasznára lesz, nem növelte irányában a jó akaratod, de ő fáradhatatlanul szolgált és szeretett mindenkit, és életében soha nem volt olyan boldog, mint itt, a szegénységben és a fáradtságok közepette. 1803. november 13-án, életének 28. évében tett ünnepélyes fogadalmat, és most már Krisztus eljegyzett mennyasszonya lett az ágostonos apácák Ágnétenberg kolostorában, Dülmenben. Erről ezeket mondta. Fogadalomtételem után kedves szüleim is újra jók voltak hozzám. Apám és legidősebb bátyám két darab vásznat hoztak ajándékba. Az én jámbor, de szigorú apám, aki az egész családdal együtt nem szívesen engedett el a kolostorba, búcsúzáskor azt mondta nekem, hogy a temetésemet szívesen kifizeti, de a kolostor javára nem ad nekem semmit. Állta a szavát, a vászonkentőket is a kolostoron belüli temetésemre szánta. Anna Katalin bármennyire próbálta elrejteni a kegyelem folyamát, amellyel Isten elárasztotta. Jézus Krisztus megszentelt mennyasszonyának szent szerelme olyan nemes méltóságot adott egész lényének, amit nem lehetett elrabolni tőle. Ő maga mondja, nem tudtam magamról, csak Jézusra és szent fogadalmamra gondoltam, nővértársaim pedig nem értettek engem. Állapotomat nem tudtam megmagyarázni nekik. Ott voltam közöttük, de Isten a nekem adott kegyelmekből sokat elrejtett előlük, különben egészen téves véleményt alkottak volna rólam. Minden fájdalom és szenvedés mellett a bensőmben oly gazdag, felettébb boldog voltam. A cellámban egy támla és karfa nélküli szék volt, és mégis oly tökéletes és pompás volt, hogy gyakran az egész mennyországot élveztem rajta. Ha azonban néha éjszaka a cellámban az Úr szeretete és irgalma elragadott, és megittasult önfeledtséggel hangosan beszéltem hozzá, ahogy ezt gyermekkorom óta gyakran megtettem, és igencsak hangos voltam, Isten elleni önhittséggel és szemtelenséggel vádoltak. És amikor egyszer önkéntelenül azt válaszoltam, hogy az volna részemről igen nagy önhittség, ha az Úr testét anélkül fogadnám, hogy bizalmasan elbeszélgetek vele, ó, mennyire kicsúfoltak érte! Mindemellett Istennel és minden teremtményével boldog békességben éltem. Ha a kertben dolgoztam, a madarak hozzám jöttek, a fejemre és a vállamra szálltak, és együtt dicsértük Istent. Az őrangyalomat mindig magam mellett láttam, és a gonosz ellenség bármennyire támadott, sőt, lögdöséssel, ütésekkel és dobálással bántalmazott, nagy kárt nem tudott okozni nekem, mert az őrangyalom mindig megóvott és segített. Az oltári szentség utáni vágy olyan ellenállhatatlan volt bennem, hogy gyakran éjszaka álmomból indultam el hozzá. Elhagytam a cellámat, és ha nyitva volt a templomban, ha nem, a zárt templomajtó előtt, vagy a templom falánál, a legkeményebb télben is, kitárt karral megdermedve térdeltem vagy feküdtem. És így talált rám a kolostor papja, aki irgalomból korábban jött, hogy megáldoztasson. Amikor közeledett és kinyitotta a templomot, fölébredtem. Az áldoztatórácshoz siettem, és fogadtam az én Uramat, Istenemet. Amikor sekrestésként dolgoztam, a lelkem gyakran hirtelen elragadtatásba esett, és én felkúsztam, másztam, mentem a templom magas helyeire, és ott álltam ablakpárkányokon, kiugrókon és konzolokon, ahová emberileg lehetetlen volt feljutni, és megtisztítottam és díszítettem mindent. Mindig úgy éreztem, hogy jó szellemek és lények vesznek körül, akik fölemelnek, megtartanak és segítenek. Nem csodálkoztam ezen, mert gyermekkoromtól megszoktam. Soha nem voltam egyedül. Mindent olyan szépen és kedvesen együtt csináltunk. Csak néha az emberek között voltam annyira egyedül, hogy sírnom kellett, mint egy gyermeknek, aki haza akar menni. E szűz, extatikus életének sok jelenségét most tovább nem sorolva, az olvasót csak Padzi Szent Magdolna életéhez utaljuk, akihez ebben az időben nagyon hasonlított Anna Katalin élete, és a betegségeiről szólunk.